Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves hallgatóim, Dér Katalin vagyok. Elkezdtük olvasni János evangéliumának a második részét, az úgynevezett dicsőség könyvét. Ennek olvassuk ma az elejét, a 13. fejezetet, ami a lábmosásról szól. Mai alkalmunk címe pontosabban egy idézet Böres Sándortól: szolga csak egy van, az Isten. Hát sokkoló kijelentés, éppen ezért felolvasom az egész verset, amely nem hosszú, tehát Böres Sándor Rongyszőnyeg című gyűjteményének 13. darabját olvassuk, ez így szól. Én is világot hódítani jöttem, s magamat meg nem hódíthatom. Csak ostromolhatom nehéz kövekkel, vagy ámíthatom és becsaphatom. Valaha én is úr akartam lenni, ó, bár jó szolga lehetnék, de jaj, szolga csak egy van, az Isten, s uraktól nyüzsög a végtelenség. Eddig a vers. Szolga csak egy van, az Isten. A Rongyszőnyeg című gyűjtemény 160 költeményből áll. És azért ez a címe, mert a versciklus maga az összefogott tarkaság, nagyon változatos, műfaji és tartalmi sokszínűség az, ami jellemzi. Ezt a 13. költeményt Pilinszky János állítólag a magyar irodalom legszebb versének tartotta. Talán azért, mert témája az ember kétféle életútja, két örök lehetősége, az uralom és a szolgálat. Harmadik út nincsen. Isten nyomban a világ megteremtése után az ember hatalmába adta a földet és mindent, ami azon van, hogy uralkodjék rajta, persze nem akárhogyan, hanem az ő Isten elvei, szabályai szerint. Azt ellenben egyáltalán nem engedte meg Isten, hogy az ember más emberek felett uralkodjék. Ellenkezőleg a legmagasabb méltóságokat is, különösen a király meg a főpap méltóságát, azzal a kifejezett megbízással adta, hogy viselőik szolgálják az uralmi körük alá tartozókat. Ám amikor az ember a bűnben szembefordult Istennel, és helyette önmagát tette meg élete középpontjának, akkor ennek az önközpontúságnak legmarkánsabb megnyilvánulása éppen a hatalomvágy lett. Én is világot hódítani jöttem, mondja a költő, meg azt is mondja, valaha én is úr akartam lenni. Én is, ugye, mint minden ember. Olyannyira, hogy mára az ő szavai szerint uraktól nyüzsög a végtelenség. Az ember uralkodni akar a dolgokon, helyzeteken, és főleg a körülötte élőkön. Pedig Isten az első bűn után nyomban és azonnal feltárta az ember előtt, hogy éppen ez lesz a vétek legátkosabb következménye, a mindent elpusztító uralomvágy. Vágyakozni fogsz férjed után, ám ő uralkodni fog rajtad. Jövendüli például Isten nyomban az első bűn után az asszonynak. Teremtés könyv, 3. fejezet, 16. vers. És valóban, ettől kezdve az emberi kapcsolatokat, a társadalmi élettől kezdve a házasságig, minden szinten elsősorban ez az uralomvágy teszi tönkre. Jézus, aki a megalapítandó Isten ország királyaként érkezett a földre, akit a Biblia a királyok királyának mond, és az urak urának nevez, aki ma is fenntartja a mindenséget hatalmának szavával, ahogy olvassuk a zsidó levélben, első fejezet, 3. vers. Aki a történelem végén, mint királyi bíró érkezik vissza a földre, ítélni élőket és holtakat, ahogy a hitvallásban valljuk. Szóval ez a Jézus, ez, így beszél saját hivatásáról. Az emberfia nem azért jött, hogy neki szolgáljanak, hanem hogy ő szolgáljon. Ezt örökíti meg Máté evangélium 20. fejezet 28-as verse. Hát miért? Csak is azért, mert Isten, a világura maga is ezt teszi, szolgál. Sőt, ahogy Vörös Sándor a költő mondja, ő az egyetlen igazi, fogalma szerint való szolga, mert szolga csak egy van, az Isten. Így Vörös Sándor. Jézus önként szeretetből vállalt szolgálatának, szolgasságának legmegrázóbb epizódját, azt egyedül a János evangélium közli a 13. fejezetben, ahol most járunk. Eszerint Jézus az utolsó vacsorán megmosta tanítványai lábát, és meghagyta nekik, hogy ők is tegyenek ugyanúgy, ahogy ő tett. Nos hát kérdés, hogy hogyan értette ezt Jézus. De mindenek előtt felolvasom ezt a szöveget, tehát János evangélium 13. fejezet első verstől kezdve egészen a 11-esig. A húsvét ünnepe előtt Jézus tudta, hogy eljött az ő órája, hogy átmenjen a világból az atyához, mert szerette övéit, akik a világban voltak, ezért mindvégig szerette őket. A vacsora alkalmával, amikor az ördög már szívébe sugalta Júdásnak, az Iskarióti Simon fiának, hogy elárulja őt, Jézus tudva, hogy mindent az ő kezébe adott az atya, és hogy ő Istentől jött, és Istenhez megy, ezt tehát tudva, fölkelt a vacsorától, letette felső ruháit, fogott egy kendőt, és maga elé kötötte. Azután vizet öntött a mosdótálba, és mosni kezdte a tanítványok lábát. Majd megtörölte a kendővel, amely a derekára volt kötve. Amikor odaért Simon Péterhez, az így szólt hozzám. Uram, te mosod meg az én lábamat? Jézus azt felelte neki, amit teszek, azt te most nem érted, de majd később meg fogod érteni. Péter erre is szólt, az én lábamat ugyan meg nem mosod, soha. Jézus azt felelte neki, ha nem moslak meg, nem lesz részed velem. Akkor Simon Péter ezt mondta, Uram, ne csak a lábamat, hanem a kezemet és a fejemet is. Jézus azt felelte neki, aki megfürdött, annak elég, ha csak a lábát mossák meg, és akkor egészen tiszta. Ti is tiszták vagytok, de nem mindnyájan. Tudta ugyanis, hogy ki az, aki elárulja őt, és ezért mondta, nem mindnyájan vagytok tiszták. Eddig a szöveg, amelyről ma szó lesz, tehát ez a lábmosás egy ilyen kiemelt helyen, az utolsó vacsorában, annak során, közben, hát nyilván jelképes értelmű. Azonnal szembetűnő jelképes értelme pedig először is az, hogy Jézus Krisztus megtisztítja az ember bűneitől, azért, hogy alkalmassá tegye a vele meg Istennel való közösségre. És magyarázata szerint azért nem kell az egész testüket megmosni, mert az már megtörtént a keresztségben. A keresztség tisztulása képessé teszi a személyiséget, az egész embert, arra, hogy bűn nélkül éljen Isten akarata szerint. Tehát képessé, elvben ez a helyzet. De a bűnhajlama az emberben olyan mélységes mélyen gyökerezik, hogy ténylegesen még a keresztség után is követ el bűnöket. Nos, ezeket az egyes konkrét keresztség utáni bűnöket törli el a gyónás és a bűnbocsánat, vagyis a lábmosás, ennek a gyónás és a bűnbocsánat szentségének felel meg. A láb egyébként pedig szimbólum a Szentírásban a kéz mellett a vétkek elkövetésének egyik eszköze, testrésze. Azt mondja például Izaiás próféta könyve 59. fejezetében, a 7. versben, vagy a példabeszédek könyve is ezt mondja, hogy a gonosz emberek lábai gonoszra futnak, sietnek. Tehát a láb. Ilyen jelkép. Jó. Mégis úgy érezzük, hogy a lábmosás titokzatos jelenetének ez még mindig csak a felszíni rétege, és van itt valami más is, valami nagyon mély dolog rejtezik. Ezt keressük ma. Ezt a mély dolgot, ezt keressük ma. Már az szemünkbe ütlik, milyen gondosan készíti elő az evangélium ezt a lábmosást a 13. fejezet első 3 versében, olvasom kihagyásokkal. Húsvét ünnepe előtt történt. Jézus tudta, hogy elérkezett az óra, amikor a világból vissza kell térnie az atyához, mivel szerette övéit, akik a világban maradtak, mindvégig szerette őket. És tudta, hogy az atya mindent a kezébe adott, és hogy ő Istentől jött, és Istenhez tér vissza. Tehát eddig az idézet a lábmosás előkészítése 3 versben. Jézus tudta mindezt, ezért, mondja az evangélium, fölkelt, hogy elvégezze a legalantasabb rabszolga munkát, és megmossa a tanítványai lábát. Ez a pár bevezető sor tele van információkkal. Lássuk csak a legfontosabbakat. Elérkezett az óra, mondja Jézus, vagyis elközelgett áldozati halálának ideje. Megtudjuk aztán, hogy a lábmosás valamiképp Jézus szeretetének a végső és legfontosabb jele. És végül azt mondja, hogy tudta Jézus, hogy az atya mindent a kezébe adott, hogy neki teljhatalma van, földön és égen. És mégis nem ennek ellenére, hanem azt mondja János, ezért, éppen ezért, teljhatalma birtokában tette, amit tett, ezt a lábmosást. A János evangélium egyik fő mondani valója, hogy Jézus megmutatta nekünk az atyát, hogy kicsoda és milyen az Isten. Megmutatta, hogy Isten szeretet. Oké, ezt tudjuk, már szinte közhelyszámba megy. De a lábmosás jelenetéből megtudunk még valamit. Azt, hogy Isten alázatos. Isten alázatos. Alázaton ugye általában azt szoktuk érteni, hogy a kisebb az meghajol a nagyobb előtt. Azelőtt, aki anyagilag, vagy tudása, vagy hatalma, vagy bármi más okán nagyobb őnála. Ez a meghajlás, ez az alázat azonban nem több, mint egy teljesen logikus, észszerű és természetes cselekvés. De az igazi, a bibliai alázat ezzel szemben pont a fordítottja, az, hogy a nagyobb hajol meg a kisebb előtt. Ez az alázat. Itt a lábmosásban ez történik. Jézus, a világegyetem ura lehajol, sőt, térdre ereszkedik a kicsinyek, a tanítványok előtt. Igen, letérdel, másképp nem tudná megmosni azokat a lábakat. Szóval Jézus letérdel előttünk. Ez nem megalázkodás, és nem álszerénység, hanem arról van szó, hogy Jézus felismer valamit, egy olyan igazságot, amelyikre nem szoktunk mi gondolni, és amit alig, hanem egyedül ő tud, hogy a kicsi nagy. Az ember kicsi, az ember bűnös, az ember gyönge, és valamiképpen nagy is egyben. Hát miért nagy az ember? Példákat mondok ahelyett, hogy magyarázkodnék, és ezeket szándékosan nem is a keresztény kultúrkörből veszem. Tehát példák arra, hogy az ember, a kicsi ember nagy is. Nagy, nagy. Itt vannak például a görög mitológia hősei, a héroszok. Ezek voltak éppen valamennyien, de az összes ilyen embermodell, embermodellek, valamiképpen az ember titkát és csodáját jelenítik meg történeteikben. Vajon nem modelle, embermodell-e Sisyphus, akinek egy hatalmas sziklát kell felgörgetnie egy hegyre állandóan, majd amikor már felérne vele, a szikla az visszagördül, és neki pedig előről kell kezdenie az egész erőfeszítést, a végtelenségig. Föl, le, föl, le. A megterhelt és megfáradt ember modellje Sisyphus, Krisztus nélkül. A Krisztus nélküli ember. A maga az életét rengeteg kudarc közepette végig küzdő ember. Vagy itt van a másik, a Prométheusz, aki ellopja az irigy istenektől, és lehozza a földre az Olimposz hegyéről a tüzet, az emberi kultúra alapfeltételét. Hát ő megteszi ezt annak dacára, hogy tettéért a bosszuló olimposziak, az istenek, vég nélküli kínoknak vetik alá, egy sziklához láncolják, ahol kesejük marcangolják a hős Prométheusz máját. Milyen csodálatos és döbbenetes az ember, kiált fel Szofoklész, a görög drámaíró is, a híres ember himnusz elején. Azt azonban, hogy az ember minden bűne, gyengesége, kicsinysége ellenére milyen nagy, mégis egyedül Jézus mutatja meg ilyen világosan. Itt a lábmosásban. Az Ószövetségben ezt így még így nem tudták. A 8. Zsoltár szerzője megsejt valamit, gondolom, amikor így beszél. Micsoda az ember, hogy megemlékezel róla, az embernek fia, hogy gondot viselsz rá, majdnem isteni lényé tetted, majdnem isteni lényé. Dicsőséggel és fönséggel koronáztad, hatalmat adtál neki, kezed műve fölött, mindent a lába alá vetettél. Így a 8. Zsoltár, de hogy Isten alázattal meghajol, és letérdel emelény az ember előtt, na hát ezt egyedül Jézus mutatja meg, a maga teljes világosságában, és ilyen nagyon egyszerűen mutatja meg, letérdel. De nézzük csak, hogy mit jelent közelebbről ez az isteni alázat. Isten első nagy alázata, lehajlása, persze maga a megtestesülés, az emberré lét, a földi emberré lét. Hogy mi történt ennek során, az nagyon fontos, és azt Pál apostol mondja meg a Filippi levél 2. fejezet 5. versétől, úgy a 10. nagyjából. Tehát azt mondja Pál, hogy az történt, hogy Isten fia kiüresítette önmagát. Levetette istenségét, a rabszolga alakját vette fel, és azaz emberré lett. Ember egyenlő rabszolga. Ember itt annyi, mint rabszolga. Tehát Isten semmivé tette önmagát. Hiszen, már bocsánat a profán példáért, de hogyha egy edényt kiürítünk, akkor abban az edényben mi van? Semmi. A semmi van benne, semmi. Na pontosan ilyen semmi az ekkori szemléletben a rabszolga. Nem tekintették valakinek, hanem valaminek. Valaminek tekintették beszélő szerszámnak, instrumentum vocale. Azaz emberi szempontból semminek. Na ezzé tette értünk magát Jézus Krisztus akkor, amikor ki üresítette magát. Üres egyelő semmi. Döbbenetes. Na de, gondoljunk csak bele, kétféle a semmi, az kétféle. Van a teremtés előtti, úgymond, hat idézőjelben jó semmi, amiből Isten teremtette mind a valamiket, a világot, de van egy másik semmi is. Mert az ember úgy lett teremtve, hogy Isten felé forduljon, feléje irányuljon egész életében. A bűn, azaz az elfordulás Istentől, az nem egyéb, mint ennek a megtagadása, és emiatt a létnek a mozgása a semmi felé. Halad a semmi felé, ha nem Isten felé halad. Ahogy Jézus mondja, hogy aki megtartja életét magának, elveszíti az életét. Annak élete végül a semmibe zuhan. Na de, hogy ugye, hogy ne így legyen, Isten, Jézus, épp ezen a ponton ered az ember után, és hopp, elkapja. A döntő ponton, amikor éppen zuhan a semmi felé, de még azt nem érte el. Ez az ő halála, önmaga odaadása a semmibe, ez a megváltás épp a semmitől. És pontosan ezt előlegezi meg a lábmosás, amikor az Úr ilyen semmivé rabszolgává tette önmagát. Mert ebből a másik semmiből ugyancsak teremtés lesz, a második teremtés, az új teremtés. És ezért mondja ő Péternek is, ez nagyon mély értelmű, hogy ezt most még nem érted. Hogy én ezt miért csinálom, nem érted még. Mert ez egyelőre az isteni odaadás titka. Kedves hallgatóim, ennyit mára, és majd megyünk tovább a Júdás alakjára, aki szintén itt szerepel a lábmosás jelenetében. Akkor is várom, kedves hallgatóimat, most pedig dicsértessék a Jézus Krisztus. Ámen. Dér Katalint hallották.
Az élet csodája. Dér Katalin műsorát hallották az élet csodájáról, avagy a János evangéliumról. Mária Rádió.